Zakszere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
No, kérem szépen, a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Svédországba kérlek, kalauzolj el bennünket, és képzeld el, nem tudom, hogy olvastad-e a minap azt a hírt, ami Svédországról szól, és megvilágítja talán az ország gazdasági helyzetét, meg jó alapot adhat a mostani beszélgetésbe. Erről a hír, ez pedig arról szól, hogy... hogy akkora költségvetési töblete volt a svédeknek, hogy azt se tudják, mit kezdjenek vele. 1950 milliárd forintnak megfelelő koronával több bevételt produkált a svéd költségvetés, mint amennyi kiadása volt, és ez ráadásul több mint kétszer akkora volt a többlet, mint amit az adósságkezelő októberben várt.
Pedig nem keveset költenek.
Hát nem van. Keveset, igen, egy jóléti társadalom van, igen.
Így van.
No, hát ilyen hát, jól megy a svéd szekér.
Igen, hát az életnek mély gyökerei vannak, tehát az ország annyit kell tudni, egyébként körülbelül annyian vannak, mint mi, tehát ilyen 10 millióan vannak, de az ország az közel 4,5-szeres Magyarországnak, tehát egy 450 ezer négyzetkilométeres ország, amelyik hát gyakorlatilag ilyen szempontból egy hatalmas ország. Ennek az országnak a 65%-át erdő fedi, 15%-a egyébként a sark körön túl van, tehát egy eléggé szélsőséges éghajlatú ország, tehát lehet, hogy itt azért a lehetőségek picit mások. A legmagasabb hegye egyébként és a dombozata is elég változatos, de általában a hegyes is emiatt legmagasabb hegye 2100 méter, tehát azt kell tudni, hogy rengeteg ásványi kincse van ennek az országnak. És hát az nagyjából ez az ország, amióta létezik, a hatalmát az erejét erre az ásványi kincsre tudta építeni. Ugye Finnország kapcsán láttuk, hogy Svédország az mindig is dominált ebben a régióban, hát gyakorlatilag a svéd acél története az már egy régi dolog, de hogy mennyire erős nem csak ezeknek az átkötése az iparágoknak, hogy hogyan fedőd ki, ugye a Nobelről sokat tudunk, ugye a világ egyik legnagyobb ilyen jótékonysági alapítványa, a Nobel-díj az, ami évente kiosztanak, azt hiszem a legnagyobb díj is egyébként egyben, mert közel 1 millió eurós jutalmat kapnak, akik a díjazottak. Annak a robbanó, tehát a Nobel családnak a robbanóipari ága, az Alfred Nobel, amit Alfred Nobel vezetett, az gyakorlatilag a bányaipar kapcsán fejlődött ki. Tehát őnek pont az volt a feladata és az volt az üzlete, hogy biztonságos robbanóanyagokat készítsen a svéd bányaiparhoz. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Svédország baromi erős vasércben és az acéliparban, Európának egyébként a legnagyobb vasérc termelője is egyben. Ezen kívül nekik még rengeteg más fémük van. Szóval azt kell tudni, hogy az ország ásványi kincsekben baromi gazdag. Most emiatt gyakorlatilag, plusz hozzátéve, hogy ők nem keveredtek egyetlen egy világháborúba sem, az iparuk az elmúlt 200 évben töretlenül fejlődött, és olyan cégeket tud maga mögött most már így tudni, vagy olyan cégeket tud listára tenni, mint például a Volvo, Ericsson, akkor a ruházat H&M, Skanska, építőipar. Ezek mind olyan cégek, amikor itt Magyarországon szó van, és egyébként a Volvo-nak az autóágat, tehát a legnagyobb cégük az a teherautós Volvo, ami külön van a személyautós Volvo-tól. Az is egy hatalmas cég, Electrolux, ezek mind 20. század elejé cégek, amelyek gyakorlatilag a maguk területén piacvezetők, és hát gyakorlatilag több olyan iparáguk is van, vagyis olyan cégük, amelyek ugyan később alakultak, és az IT világában is baromi erősek lettek, és úgymond átformálták az ipart, például a Skype. Skype az egy svéd cég. Engem meglepett, és gyakorlatilag egy 2003-ban alapított cég, de ugyanúgy, mint a Spotify, amely 2006-ban jött létre. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy ez a svéd ipari fejlődés teljesen minden milyen ágon ment baromi erős. Most ezt egyébként az adórendszerük olyan nagyon-nagyon nem támogatja.
Igen, képzeld el, hogy olvastam egy blogbejegyzést, Svédországban élő magyaroknak szól, és ott a blogger kiszámolta, hogy ugyanaz a fizetés mellett mekkora az adóelvonás Magyarországon és Svédországban, és Svédországban az effektív elvonás SZIA-val járulékokkal szakkunkban 34,4%-os, Magyarországon 33,5%.
Hát igazából ez még egy szerencsés kollega volt, tegyük hozzá, tehát mert a svéd, tehát ha most beugrunk az SZIA-ba, a svédeknél az SZIA-t két szinten szedik, és ez a, talán a jóléti rendszernek is az alapja, egyrészt van egy állami, és másrészt meg van egy helyi. És mind a kettő markáns. Tehát nem az a rendszer, ami nálunk, hogy az állam valamilyen módon leoszt, és egy állami van, hanem nálunk ez kettő külön fut. És gyakorlatilag mind a kettő, tehát az államinak a felső kulcsa 25, de az olyan 44 ezer eurónál lép be, míg a helyi adók azok 32-től mennek, és majdnem fixek. De ez változhat egyes önkormányzatoknál. Tehát itt, akit említettél, az valószínűleg az államinak abban a sávjában volt. Tehát a 40 ezer euró alatti, vagy valami éppen valami marginális, vagy talán picivel fölötte lehetett, de valami kedvezményrendszere az állami alacsony volt, és olyan 30-valahány százalékos volt a helyi adója, ami helyi SZIA-ja, és emiatt nem adódott össze kettő. De egyébként, mivel a kettő nem számítható be egymáshoz, azért 57% SZIA-ig is föl lehet küzdeni magunkat, ami azért úgy elég ijesztő, tehát úgy nem túl inspiráló. De mégis valahogy ez a skandinávoknál könnyebben megy, illetve azért tudni kell, hogy nagyon sok svéd az már nem a gazdag svédek közül nem Svédországban él, tehát ugye a leghíresebb, aki meghalt, a Kampradur, aki az IKEA-nak volt az alapítója, ő Svájcban halt meg, de most így beszélve Alfred Nobel, ő se Svédországban tette le a kanalat, tehát ő is gyakorlatilag azért, ha jól emlékszem, Franciaországban halt meg. De összességében a svédeknél ez az SZIA, ez egy komoly probléma, főleg a magas jövedelműeknél, és a kinti svédbérős kollégáktól tudom, mert több projekten dolgoztunk együtt, hogy például a svédeknél, amikor eladja a cégét, vagy amikor gyakorlatilag nyugdíjba vonulnak, akkor ott igen speciális SZIA modellek működnek arra, hogy azok a fajta, amikor eladja az üzemét, és így tovább, akkor hogyan lehet azt adott esetben mentesíteni, vagy az azt követő éveiben, vagy viszonylag alacsony adókulcsú helyre, hogy tud kitelepülni. Egyébként a társasági adójuk az 22%, az nem olyan vészes, és ami érdekes, hogy van ilyen csoportkedvezményük. Tehát az összes svéd cég, amiről itt beszéltünk, ezek már nemzetközi nagy cégek. És nyilván ez egy fontos dolog volt, hogy a svédek ugyanezt a fajta csoport adókonszolidációt nem így értelmezik, de van arra lehetőség, hogy a nemzetközi, illetve a leányvállalatoknak, a veszteségével az anyavállalatnak az eredményét tudják adó alapját csökkenteni. Úgyhogy a svéd jövedelemadózás, azért tegyük hozzá, szerintem bonyolult, és igen magas szintű. Emiatt lehet egyébként az a többlet, amit mondasz, amit azért ők szerintem elég okosan is költenek, tehát nagyon sok minden, mert ugye a svéd egészségügyi rendszer, nyugdíjrendszer az kifejezetten erős, tehát ők ezt az ipari fejlődést azért egybekötötték egy elég komoly szociális háló felépítésével. És ami még az adórendszerből kimaradt, az ÁFA. Az ÁFA-ban ők top kulcsra mentek, 25%-on vannak alapvetően, de nagyon sok minden, tehát az élelmiszerek azok 12%, és van 6% is. Tehát nagyjából annyit kell tudni Svédországról, szerintem egy baromi izgalmas és nagymúltú ország. Az viszont látszik, hogy egyértelműen az ásványi anyagokra épül a gazdasága, és ez mind a mai napig megy. Az energiaigényük egyébként nagyon nagy, és érdekes módon 2010-ben engedték meg újra, hogy atomerőműveket nyissanak. Urániumuk is van természetesen, de ez egy nagy kérdés volt, mert nekik azért a vízi erőműveik száma se kevés. Tehát gyakorlatilag ez egy nagy áttörés volt, de hát úgy néz ki, hogy az ipar olyan mennyiségben igényli ezt a fajta energiát, hogy az atomerőművek újból létjogosultságot nyertek.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot nektek!
Jó, köszi, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Svédországba utazunk adóvilág rovatunkban. Gerendi Zoltán egyébként a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, kérem, a vonal túlsó végén Feledi Botond, külpolitikai szakértő, Adóvilág rovatunk állandó szakértője. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Botond, mielőtt belekezdünk a svéd mintapéldába, hadd mondjam el a kedves hallgatónak, aki megírta, hogy a Skype az
többen írták,
észt, de igazából nem ilyen egyértelmű helyzet, ugyanis Niklas Zennström, egy svéd ember alapította 2003-ban, Janus Frissel, aki egyébként meg egy dán ember. Magát a szoftvert készítette Ahti Heinla és Pitka Szeszlalu, ők észtek, és Jan Tallinn. Tehát az alapító, két alapító közül az egyik svéd, a másik dán. A szoftvert csinálták.
Tehát a vikingek csinálták az egészet.
Így
mondjuk
van, így van.
Svédország magyar szemmel politikai berendezkedése. Hát figyelj, Botond, nekünk régi ismerősünk Svédország, nekünk magyaroknak, egyrészt mert olyan élhetetlennek tűnik a hírek alapján, hogy annyi a migráns, hogy menekülnek el onnan az emberek, ezt sugalmazza a sajtó, a másik, amit megtudtunk Svédországról, hogy hát bekerített területeken rénszarvasokat tartanak, amelyekre azért lehet vadászni is, ami némi felháborodást okoz. Eddig az irónia, beszéljünk egy kicsit Svédországról, tényleg ekkora gázott a migráció? Hogy lehet ezt látni?
Hát pont a műsorra később egyébként megtaláltam a kormánynak a saját tényfeltáró oldalát, tehát van egy külön oldal, ahol most már évek óta úgy látszik, hogy a hasonló narratívákkal foglalkoznak, és próbálják ezeknek a tényszerűségét, tényleg alapjait körbejárni. Tehát van egy külön oldal, ahol tisztázzák, hogy hány menedékkérő érkezett az országban, milyenek a bűnügyi statisztikák, hogy a nemi erőszaknak a bűnügyi meghatározása, ami Európában talán a legkiterjesztőbb az egész svéd büntető törvénykönyvben, ez okozhatja azt, hogy egyébként relatív növekedett ennek a száma, mert hogy még az elmúlt években is mondjuk kiterjesztették ennek a fogalomnak az értelmét, és így aztán 4000-ről nagyságrendben 6000-ben. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon skandináv országról beszélünk, ahol a konszenzus keresés és a konszenzus kényszer az gyakorlatilag egy társadalmi hagyomány. A jelenlegi kormány is ugyan koalíciós kormány, külső támogatással rendelkezik, és azt hiszem, hogy nem is nagyon lehet jobban szimbolizálni ezt a rendszert, mint hogy a svéd kormányt egyébként nem igenekkel választják meg, tehát nem meghatározott számú szavazat kell ahhoz, hogy meglegyen a kormánytöbbség, hanem pont ellenkezőleg, ha nincs meg az ellenzéknek a nem szavazata, tehát 175 nem szavazat, akkor egyébként mindenképpen a kormány elkezdheti a programját a parlamentben. Tehát ilyen és hasonló dolgokból érezhetjük azt, hogy Svédországban azért nagyon-nagyon máshogy gondolkoznak a politikai rendszerről, nagyon máshogy gondolkoznak a konszenzusról. És mindenhez kell hozzáadnunk azt, hogy ugye monarchiáról beszélünk, tehát itt is ugye királyságban monarchia van, ugyanúgy, ahogy Norvégiában és Dániában. Tehát van egy olyan államfői pozíció, ami gyakorlatilag egy nagyon szimbolikus állandóságot, folyamatosságot hoz be a politikai rendszerbe. Ez most éppen ott nyilvánult meg, hogy egy éves évfordulóját ünnepelték annak a merényletnek, ami a stockholmi főutcán való autós végighajtásra emlékezett, és itt éppen az örökös hercegnő, tehát a trón várományosa is könyvbe tudott lávadni ezen a megemlékezésen néhány nappal ezelőtt. Tehát van egy ilyen speciális politikai rendszer. Ehhez jön hozzá az, amit talán a magyarok a világháború óta megtanultak, hogy Svédország semleges ország, tehát nem NATO tag, ugyanaz unió tagja, de nem NATO tag, és ezzel pedig ennek a skandináv térségnek megadja az egyik mérlegének a nyelvét. Gyakorlatilag ugye a finnekkel együtt maradtak ki a katonai szövetségből, és a mai napig egyensúlyoznak tulajdonképpen mondjuk a sikerrel.
És micsoda remek hadiparuk is van. Hát ugye tőlük vettük a gripeneket, meg egész jó tankjaik vannak, utána olvastam korábban ennek a svéd hadiparnak. És erre jut eszembe, hogy őket is az oroszok így időnként tesztelik? Ilyen berepülésekkel?
Abszolút, igen. Sőt, inkább tehát tenger alatt járó mozgások is voltak, amiből kifejezetten nagy sajtóesemények lettek a Spanyolországban már évekkel ezelőtt, és egyébként nem csak a, hogy úgy mondjuk hardcore katonai felszerelésben, hanem a titkosszolgálatok is egyébként rendkívül érdekes jelentéseket fogott írni az elmúlt időszakban. Úgyhogy ők is ezt érzik, és éppen ezért született egy olyan még, hogy úgy mondjam, technikailag szövetségnek nem jelenthető, de nagyon komoly együttműködés Finnországgal, ami most már több évre tekint vissza. Tehát 2013-ban kezdett el Svédország a finnekkel tárgyalni, és jelenleg ott tartanak, hogy gyakorlatilag lehetne a finn haderőnek visszavonulni svéd katonai bázisokra. Tehát picit megnézelgessük. Ez azt jelenteni, mint hogyha a román-magyar szövetségben a románoknak automatikusan biztosítanánk a jogot, hogy a támadás esetén mondjuk Békés Csabán is állomásozhatnak. Tehát egy nagyságrendileg ilyen egyezményt kötött, és ez az, ami folyamatosan fejlődik a finn-svéd szövetség, tehát megértették azt, hogy Finnországot is gyakorlatilag kell ahhoz, hogy ne a saját területeken folyjon egy esetleges háború. És hát ez az, ami...
Igen, és ennek kapcsán így nem merült fel a svédek, hogy közelednének a NATO-hoz kicsit?
Ez mindig felmerül. Egyébként talán a finneknél így a politikai kultúrában egy fokkal kevésbé van jelen az az igény, hogy holnap NATO tagok legyenek, és amikor ez megtörténik, akkor pont egy svéd napilapban adott gyakorlatilag másnap interjút az orosz külügyminiszter, és jelezte, hogy ez egy nagyon rossz ötlet, és hogyha így lenne, akkor azt az oroszok úgy
érteni. Ilyen a svéd szuverenitás, nem?
Hát, hogy mondjam, nagyon keményen éreztetik az oroszok, hogy sem a finn, sem a svéd NATO csatlakozást nem tekintenék barátságos lépést.
De egyébként miért Oroszországnak sose volt érdekszférája Svédország, sőt, Svédországnak volt érdekszférája Karélia, meg ezek, amikor ugye a 12. Károly még vadon csépelte Nagy Péter orosz cár.
Hát úgy is mondhatjuk, hogy Finnország volt az érdekszférája, tehát ugye itt a finn területek ezek a svéd-orosz konfliktus zajlott, de ezután viszont rájöttek, hogy ez a balti tenger körüli térség, ami ugye Szentpétervárral éri el az orosz befolyásnak aztán a csúcsát, amikor ezt a várost az orosz birodalom megalapítja, ez az, ami a mai napig nagyon izgalmas, hogy igazából ki kontrollál tengeri kijárat, ki kontrollál szigeteket, tehát itt még az oroszok a második világháború után is a finnektől vettek el, vagy hát megtartottak szigeteket, és ilyen szempontból a svédeknek is ez egy kristálytiszta dolog, hogy azért ez a tengeri fölény, a tengeri kijárás, és mindezek ezek meghatározza a korosz szempontból is. Uh-huh. Úgyhogy ők emiatt gondolják azt, hogy a finnekkel kell szövetségre lépni, és azért ne felejtsük el, hogy van egy nagyon komoly svéd kisebbség Finnországban, tehát ilyen szempontból is működik ez a gondolat, és a másik oldalról is, tehát a finneknek is van olyan emléke, hogy ők bizonyos szempontból sokszor harcoltak a svédekkel együtt, tehát volt olyan birodalmi időszak, amikor a svédekkel valóban egy hadseregben szolgáltak finnegységek, ráadásul olyankor tényleg az elsősorban küldték őket.
Nemzetközi szintéren a svédeknek elég jó az ázsiai, azért több nemzetközi szervezetben jutnak szerephez ők. Ez minek köszönhető, a semlegességüknek? És akkor ezt minden állam elfogadja, hogy akkor valami nemzetközi szervezetre keressünk valami semleges országot, aki azért nagyjából hasonló elveket val, mint a többség, és akkor így kerülnek képbe a svédek, vagy ők jó érdekérvényesítőek?
Mind a kettő együtt, tehát a svédek, ahogy úgy általában a skandinávok, tehát mondjuk például az 5 milliós Norvégia, nagyon-nagyon ügyesen viszik ezt a diplomáciai vonalat, tehát megvan rá a most már lassan 50-60-70 éves hagyomány a második világháború óta, hogy jelen legyenek ezekben a szervezetekben, és a katonai erő helyett ez a skandináv soft power, ugye itt van is norvég alapról beszélünk, Wallenbergről beszélünk, tehát hogy azok a skandináv elemek, amik gyakorlatilag katonai erő nélkül tudnak közvetíteni egyfajta mentalitást, erre ők nagyon ügyesen és nagyon határozottan tudnak rájátszani, tudnak ebbe az irányba menni. Tehát ilyen szempontból Svédország egy kiváló diplomáciával rendelkezik, kiváló titkosszolgálattal rendelkezik, és ez az, amit összeadódik, és úgy látjuk, hogy szervezetekben ennek aztán komoly ereje lehet. De hát így született például az a döntés is, hogy Palesztinát, mint államot elismerik elsőként olyan uniós tagállamként, aki az uniós csatlakozása után mondta már ezt ki. Ugye a lengyelek még a kommunista időszakban ezt kivonták, tehát ők még a csatlakozás előtt elismerték ezt a területet. Tehát ilyen szempontból Vannak nagyon komoly nemzetközi befolyású döntéseik a svédeknek, vagy Stockholmnak, ha úgy tetszik, ami aztán a nemzetközi diskurzust is képes meghatározni. És hát ugyanígy rengeteg indexben, és nem csak a boldogságban, hanem egyébként pont a bevándorló hátterű svéd állampolgárok integrálásában is az elmúlt időszak statisztikáiban egyébként számszerűleg nagyon sikeresek. Tehát például munkavállalás szintjén az Európai Uniós átlag felett vannak náluk azok a személyek, akiket a munkaerőpiac felszívott annak ellenére, vagy éppen azért, mert integrációs háttérrel rendelkeznek. Tehát ilyen szempontból is a svéd kultúra azért látni kell, hogy egy nagyon komoly konszenzuskereső kultúra, és ez az, amit a diplomácia világa értékel. Tehát ez az, ami egy olyan tulajdonság, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a diplomáciában, amikor nem tankokkal megyünk, akkor tudjon működni a tárgyalás technika és minden más, ami egyébként azért a jobb napokon és békeidőben talán hatékonyabb is, mint ha csak a Gripenekről, meg a többi katonai felszerelésről beszélünk.
Azt írja a hallgató egyébként, hogy a svéd korona, a sárga-kék három koronás logó az egyik legerősebb országszimbólum a világban, Kanada, USA és a Svájc mellett. Ez is ide tartozik, és ezért ez is sokat elmond a svédek helyéről és szerepéről a világban.
Egész biztos, hogy ennek még itthon is megvan ugye az íze zamata, hiszen 1956-ban azért nagyon komoly magyar kisebbség vándorolt ki, de ezen túlmenően, amit igazából itthonról még nem tanultunk megértékelni pont a három koronában, azért az, hogy Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország mennyire komoly ellenfele is voltak egymásnak az elmúlt pár száz évben. Tehát bizonyos szempontból, és hát ezt nagyon félre mondom, de érdemes összehasonlítani azt az északi tanácsot, Nordic Council-t, amit a skandináv országok hoztak észre saját maguknak, amelyekben egyébként a képviselőik rendszeresen találkoznak, tehát mindegyik országnak a parlamenti képviselője összejön rendszeresen, de ugyanúgy a minisztereik és mások is találkoznak, és ez az, ami mondjuk Visegrádban most még, hát mondjuk úgy, hogy kezdeti szinten van. Tehát ők annak ellenére lettek jóba, hogy azért Norvégiát gyakorlatilag gyarmatként cserélgett a Dánia és Svédország egymás között, és hogy itt monarchiáknak nagyon komoly története volt egymással és egymással szemben is. És ez az, amint túl tudtak lépni a második világháború után, talán mondhatjuk azt, hogy a második világháborúnak köszönhetően, a közös traumának és közös ellenségeknek köszönhetően. Tehát ilyen szempontból is érdemes a svéd-skandináv politikai kultúrától tanulnunk.
Nagyon szépen köszönjük, tisztában látjuk a svéd lelket, azt gondolom, hála neked. Köszönjük még egyszer, és jó munkát!
Köszönöm szépen hallgatóknak és mindenkinek, jó munkát, jó hétfőt is a választások után.
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel, adóvilág rovatunk állandó szakértőjével néztük át Svédország politikai kérdéseit. Most jönnek a rövid hírek, a promóciós összeállítást követően közlekedés, aztán aranyköpéssel érkezünk vissza.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.